Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok. Év vége előtt vagyunk néhány nappal, várjuk a soron következő esztendőt. Az év végéhez az is hozzátartozik, hogy leülünk egy kicsit, gondolatban visszapörgetjük a mögöttünk hagyott napokat, hónapokat, elővesszük az emlékeinket, mint egy fényképalbumot. Ebből az albumból ajánlok most a figyelmetekbe egy epizódot, azt, amelyik egy családi örökségből, az egykori vízimalomból újjászületett éttermet mutatja be. Nem azért, mert éppen a beszélgetésünket megelőzően kapott Michelin zöld csillagot, hanem azért, mert a keleti mecsek lábánál, egy kis faluban a hely szelleme és az innen származók, ide kötődők energiája, lendülete tartja életben úgy, hogy azt mások is megtapasztalhatják. A dzsungelharc mai vendége Ásványi Rita, az Almalom tulajdonosa.
Sziasztok!
Azt mondtad egyszer, hogy a sok generáció alatt sokat láttak ezek a falak, és a családi történet számos kanyart vett. Az egyik fiú hamis váltókat állított ki, eladósította a malmot, az apja világgá ment, és soha nem került elő. A családban élő nők felgyűrték az ingójat, összeszedték a pénzt, és megváltották az adósságot. Te ennek a helynek a második megmentője vagy, mi ennek a helynek a vonzereje, különlegessége?
Hát nagyon szépen idézted ezt a családi történetet, amit a nagypapámtól hallottam sokszor, és így maradt meg nagyjából ugyanezekkel a kifejezésekkel. És nem vagyok biztos benne, hogy én a második megmentője vagyok a malomnak, szerintem itt több generációnak érdeme mindez, és ahogy idézted is, szerintem helyesen, vagy amennyire ezt korhűen vissza lehet idézni, több ízben a hölgyek vállalták magukra a feladatot a malom kapcsán, hogy átvészelje a mindenféle nehézségeket. Hogy ez miért pont rám hárul most, önként és dalolva, mert nyilván senki nem kényszerített rá, hát ezt nem lehet valószínűleg racionálisan megválaszolni, de bizonyára a családi emlékek, a gyerekkori nyarak, amiket ott töltöttünk, tehát nekem a nagypapám élt ott, nagyszüleim éltek ott, az édesanyám ott született, és mi nagyon szép nyarakat, hétvégéket töltöttünk a malomban, hosszú hetényben annak idején gyerekkoromban, amik hát pótolhatatlan emlékek.
Ugye az Almalom családi örökség, és amikor megörökölted, akkor nekem úgy tűnt a cikkekből, hogy ez egy hát ilyen elég romos állapotban, rossz állapotban lévő birtok volt, a malom is, a hozzátartozó épületek mind-mind elég leromlott műszaki állapotban voltak. Nem volt egyszerűbb egy családi birtokot csak úgy megcsinálni, és egy kedves hely, csináljuk meg a nagypapa birtokát, ott a szép patak, majd ha van időnk, akkor lemegyünk és élvezzük a vidéki örömöket, a nyugalmat.
Két dolgot szeretnék pontosítani. Az egyik az az, hogy több örököse volt ennek az épület együttesnek, mert az unokák és a nagypapámnak a gyerekei, tehát az édesanyám, illetve a keresztapám örökölték, és tényleg nagyon rossz állapotban volt az épület együttes, körülbelül 2010-re, amikor a nagypapám már meghalt, és szerintem a lélek tartotta össze nagyjából, az összeomlás előtt állt az épület, és mi attól aggódtunk, hogy ha valaki nem vállalja magára ezt a feladatot, akkor tényleg az enyészeté lesz, illetve nagyon bonyolult lesz ezzel az épülettel valamit is kezdeni a több örökös kapcsán. Úgyhogy mi a férjemmel úgy döntöttünk, aki egyébként lengyel, hogy kivásároljuk az örököstársakat a birtokból, és hogyha majd eljön a megfelelő pillanat, akkor megpróbáljuk felújítani. De pont azokból az okokból, amiket mondtál, mi úgy gondoltuk, hogy privát célra ez egy túl nagy beruházás lenne, illetve nekünk nem volt tervünk hazaköltözni Magyarországra, mi külföldön éltünk, most is külföldön élünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy részben az anyagi okokból, részben egyéb okokból, hogy szeretnénk egy olyan beruházást vagy felújítást csinálni, ami új élettel tölti meg az épület együttest. Mert ugye ez a malom egy központi hely volt annak idején, sok ember megfordult, és mi azt szerettük volna, hogyha ezt meg tudjuk nyitni a publikum számára, amit hogyha magáncélra újítottunk volna föl, nyilván nem lehetett volna megtenni. Ezért kitaláltunk egy olyan üzleti koncepciót, ami lehetővé teszi azt, hogy ott nagyon sok ember megforduljon, nagyon sok boldog pillanatot töltsön el, és újra megtöltse élettel a régi épületeket.
De miért volt fontos az, hogy egy személyes teret, mert azt gondolom, hogy ez a családotok személyes tere, meg kell nyitni a publikumnak. Én magamtól azt gondolom, hogy van egy vidéki birtokom, oda nem engedek be embereket, hanem én magam élvezem.
Nagyon fontos kérdéseket teszel fel, ami mindig vívódom, hogy mennyire kell nekem a családi magántörténetet megosztani a publikummal, meg a nagyvilággal, de talán érthető annyi, hogy ahogy említettem, publikum nélkül nem lehetett volna egy önmagát eltartó, fenntartható beruházást vagy üzletet kialakítani, tehát ez kellett az, hogy publikusan meg tudjuk nyitni. De a személyes vonatkozása a dolognak az, hogy nekünk a család a világ minden tája felé szétszélett, nem csak én, a családtagoknak több tagjai, vagy hogy mondjam, unokatestvérek, több unokatestvér külföldre távozott, és bevallom volt, illetve van továbbra is egy olyan szándékom, hogy legyen ez egy mágnes, legyen ez egy olyan hely, ahova szívesen visszajön a család, és ehhez azt gondoltam, hogy nem elég és nem megfelelő az, hogyha én ezt saját magamnak bezártan privátba fölújítom, hanem szerettem volna ezt a helyet olyan energiákkal, pozitív energiákkal megtölteni, ami kellő vonzerő azoknak is, akik messzire mentek és nem akarnak hazajönni, hogy hát ha kedvük támad újra visszajönni, és lehet, hogy ez ilyen nagyon idillikusan vagy romantikusan hangzik, de van vagy volt egy ilyen elképzelésem is, hogy talán össze fogja ezt hozni újra a családot a tágabb értelemben.
Ahogyan olvastam, az Almalomban, az Almalomb életében a nőknek kiemelt szerepe van. Egyrészt mindig megmentik, ahogy az előbb is hallottuk. Másrészt most úgy tűnik, hogy csak nők működtetik. A háziasszony Csaplár Judit vagy a vezetője, női a tulajdonosa, női a konyhafőnök, a séf. Ez most egy matriarchátus, vagy egyszerűen csak így alakult?
Nem, hát bevallom, hogy ilyen szándékos szegregáció nincs, tehát nem az a kiválasztási szempont, hogy hölgy vagy úr a kiválasztott, de hát nehéz letagadni, hogy valahogy így alakul, és nem csak ebben a szűkebb értelemben, ahogy felsoroltad, hanem ennél egy sokkal tágabb értelemben is, és itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy megnevezzem az egyik, ugyan nem közvetlenül az Almalomhoz kötődő, de az épületegyüttes, ez mindenképp kötődő másik nagyon prominens hölgyet, akit Pelényi Margitnak hívnak, aki az építészünk, barátunk, most már itt a sok év együttműködés alatt, aki nélkül nem történt volna meg ez a felújítás úgy, ahogy megtörtént, olyan méltó módon, és én azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez egy egyébként kulináris kitérő és találkozó helynek apostrofáljuk magunkat, lehet ezt vendéglőnek is hívni, de a lényeg, hogy étterem vagyunk, szállás vagyunk és rendezvényeket biztosítunk, de nem gondolom, hogy ez elválasztható az épített környezettől, amiben a Margitnak rettentő nagy szerepe van most is, és a felújítás során is, mert azt gondolom, hogy nálunk különleges az is, hogy hova érkezik meg a vendég, és aztán az is, hogy ott milyen élményben részesül. Tehát ezt most azért emelem ki, vagy azért mondom példaként, mert nyilván nem túl sok női építész van, mi sikerült megtaláljuk egymást Margittal. És
tényleg Margit a újabb nő.
Így van, ezért hoztam be ezt a példát, és ez az első női konyhafőnökünk, Szabó Kitti. Voltak hölgyek, illetve ő korábban dolgozott a konyhán, de nem mint konyhafőnök, és azért be kell valljam, és gondolom ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy sem a vendéglátás, sem az épületek felújítása és az építkezés meg összességében az üzletélet nem egy kifejezetten nőies szektor vagy szakma. Tehát mi egy elég komoly küzdelmeket vívunk nap, mint nap, vagy vívtunk inkább korábban, nem feltétlenül vettek minket komolyan, de azt gondolom, hogy azok, akik komolyan vettek minket, azok ott állnak mellettünk 10 éve, és nem csak üzleti, hanem emberi és baráti kapcsolatok is kialakultak ettől.
És ez téged hogy érintett, amikor azt mondtad, hogy nem vettek komolyan? Ezen át tudtál lépni? Vagy ez a női elszántság, ami itt az Almalom körül, meg a Malom körül, ez már, hogy mondjam, szinte már, nem tudom, évtizedek óta biztos megvan, ez segített?
Megválaszoltad a kérdést. Tehát egyrészt nem ülnénk most itt, hogyha nem oldottam volna meg, vagy nem küzdenék meg ezzel a feladattal. Valószínűleg ez dacis, tehát valószínűleg arról van szó, hogyha ilyenekbe ütközök, akkor még inkább be akarom bizonyítani, de akkor is meg lehet csinálni, tehát ez olaj a tűzre nálam általában. Amúgy nem érdekel, tehát nem, ahogy említettem, nincs szem előtt az, hogy kinek mi a neme. Engem nem ez érdekel, de ha ezt valaki az arcomba tolja, az abban nem túl sok köszönet van, tehát akkor nyilván nem fogom lenyelni. De persze, hogy erőt ad az is, hogyha visszatekintek a múltra, és azt nézem, hogy a 6-7 generációra visszatekintve hányszor volt olyan, hogy a nők mentették meg a Malmot, akkor fölteszem magamnak a kérdést, hogyha ők megtették, akkor ez nekem is kötelességem.
Amikor megkerested Pelényi Margitot, mit mondtál neki, mit szeretnél?
Ez egy külön történet. Hát először is nem tudtam, hol találjam Pelényi Margitot, és addigra, mire szembe jött velem.
Hogy választottad ki?
Hát így van, úgy jött velem szembe az utcán, hogy már el voltam köteleződve egy másik építész felé, és már vastagon benne voltunk a tervezésbe. Talán már megvolt az engedélyezési terv is, amikor a Ferencesek utcájába, Pécset besétáltam egy kesztyűboltba, ami teljesen lenyűgözött, és azt mondtam, hogy én nekem meg kell találnom azt az embert, aki ezt a boltot tervezte, mert annyira elképesztően más stílusa volt annak, meg minősége annak a boltnak, hogy azt gondoltam, hogy ő lesz az a mi emberünk. És megkérdeztem, hogy ki tervezte a boltot, és az eladó hölgy irányította Pelényi Margithoz, amit én nem tudtam akkor, hogy a Margit néhány házzal odébb ugyanabban az utcában lakik, és én elkezdtem keresni őt, és nem találtam sehol, mert hogy nem arról híres a Margit, hogy reklámozza és marketingeli magát, és nem találtam meg az interneten, úgyhogy eltelt néhány hét, és visszamentem a boltba, hogy segítsenek már, hol találom meg. És akkor elirányította az eladó hölgy, hogy hát az utcán gyalogoljak tovább még 50 métert, és ott lakik, és ott van az irodája. És besétáltam hozzá, és azt mondtam neki, hogy én bele akarok dolgozni. És a Margit azt mondta, hogy ő nem fog velem dolgozni, mert ő nem fog átvenni egy olyan épületet, ahol már van egy engedélyezési terv, mert a kiviteli terv már nem tud alapvetően hozzányúlni az épülethez, ott már eldőltek a dolgok. Mindegy, hosszú történet, a vége az lett, hogy elengedtem azt az engedélyezési tervet, és teljesen előről kezdtük a Margittal, nulláról. És
újabb újra... női elszántság.
Így van. Egy példa a sok közül.
De mit képzeltél el? Tehát Margit, amikor már elvállalta, én ebből a romból egy olyat szeretnék építeni, ami...
a világ közepe legyen.
Ezt mondtad neki?
Nem tudom, hogy szó szerint ezt mondtam, de nyilván valami ilyesmit gondoltam. Ahogy az előbb mondtam, hogy legyen ez egy mágnes, vagy legyen ez a, nekem, én úgy hívom ezt a helyet, hogy nekem ez a világ köldöke. Ahogy mondtam, én nem élek Magyarországon, valószínűleg nem is tudnék, vagy legalábbis jelenleg nem, tehát nem szándékozom visszaköltözni, de nem tudok nem havonta visszajönni. És ez most már így megy több mint 10 éve, bárhol élek a világban, havonta COVID időszakot leszámítva, amikor nem lehetett utazni, de havonta legalább egy hetet itt töltök. És ha ez engem ennyire vonz valamiért, akkor azt gondoltam, hogy ezt szeretném megmutatni valahogy a világnak, a publikumnak is, tehát legyen ez az épület együttes olyan, hogyha valaki oda belép, akkor érezze, valami olyat érezzen, amit én. És ezt közben persze építészetileg a Margit munkáján láttam, vagy tehát szerintem racionálisan is, meg hogy mondjam, intuitíven is le lehet venni a Margit munkáiról, hogy képes rendkívülit alkotni úgy, hogy tudja ötvözni az autentikusat a teljesen kortárssal, és én most nagyon szakmázunk egy kicsit, tehát én azzal mentem oda hozzá megválaszolva a kérdésedet, hogy én nem szeretnék egy skanzent, és nem azért, mert bármi baj van a skanzenekkel, hanem azért, mert az a múlt. Én azt mondtam neki, hogy szeretném, hogyha múltat ötvöznénk a jelennel, és hogy ez mutasson a jövőbe, tehát hogy kössük össze ezt a 3 idődimenziót, ami megnyilvánul az építészeti koncepcióban is. És én azt szeretném, hogyha ez nem egy múzeum lenne, egy holttér, ami visszatekint a múltba, hanem inspirál a jövőre is. És hogy ez egy örökség, amit egyébként a weboldalunkon meg is fogalmaztam, hogy úgy tekintek erre az épület együttesre, mint egy átutazó. Tehát én vagyok egy a sok generációból, előttem volt több generáció, és bízom benne, hogy utánam lesz még egy csomó más generáció, és szerettem volna, hogyha azzal tudok ehhez hozzátenni, hogy megőrizzük ezt az örökséget, és tovább örökítjük a következő generációknak.
Ez viszonylag jól sikerült, mert objektív szemek, ugye ICOMOS, ez egy örökségvédelmi szervezet.
Nem is akármilyen.
Azt hiszem 17-ben
így van.
Díjjal jutalmazta, tehát hogy ez a része, azt hiszem sikerült. A gyakorlat az milyen? Tehát hogy a látogatottságotok?
Amikor elindultunk, egyértelműnek tekintette mindenki, hogy mi egy csárdát nyitunk, és most megint azt mondom, hogy semmi, tehát teljesen jó és létjogosult csárdákat nyitni, de én mindig azt mondtam, hogy én nem vendéglátásból jövök. Kettő, én nem értek a vendéglátáshoz, és nem szeretném utánozni azt, ami már van. Tehát én nem kívánok versenyezni a sok akkor már létező jó étteremmel, én valami olyat szeretnék csinálni, ami még nincs, amiért megteszi azt a kitérőt a vendég, hozzánk nem lehet véletlenül betérni, mi egy kis falu, kis utcájában vagyunk.
Pont ezt akartam mondani, gyakorlatilag eldugott lokáció.
Így van. Tehát én éttermet nem nyitottam volna máshol, én azért nyitottam éttermet, hogy ezt, ahogy mondtam, ezt az épület együttest át tudjam menteni, amihez kellett egy ürügy, hadd hívjam így, hogy nekem a vendéglátás az egy ürügy arra, hogy nem múzeum legyen belőle, ne privát célú felújítás legyen belőle, illetve hogy meg tudjam nyitni a publikumnak azokból az okokból, amiről az elején beszéltünk. És akkor ehhez meg kellett találjak olyan embereket, akik tudom, hogy eleinte a hajuk hullhatott tőlem, vagy lehet, hogy nem csak eleinte, amikor mondták, hogy de hogy ezt itt így szoktuk Magyarországon, itt így csináljuk, és mondtam, hogy ez nagyon jó tudni, és akkor mi nem így fogjuk csinálni. És akkor nagyon nem szerettek sokan, azt gondolom a régi kollégáim közül, mert nem értették, hogy én honnan jövök, és honnan veszem azt, hogy ez így működni fog. Mert ha mindenki más így csinálja, akkor én miért gondolom, hogy ezt lehet, vagy kell másként csinálni. Lehet, hogy amiről beszéltünk, hogy ez a csak azért is, vagy ez az eltökéltség, ami nem tudom, hogy a nőiségből fakad, vagy nem, vagy honnan végül is, mindegy is. De én azt mondtam, hogy ha én másokat utánoznék, akkor nem gondolom, hogy itt lenne oka bárkinek kijönni, és nem olyan helyekre menni, ahova könnyebb eljutni, vagy amit már ismernek, stb. Úgyhogy mi ilyen úttörőként igyekeztünk a magunk útját kitalálni. És azt gondolom, hogy 7 év után, most függetlenül ettől, amiről nyilván most mindjárt beszélni fogunk, hogy mi történt itt a múlt héten, azt gondolom, hogy megtaláltak minket a vendégek, viszont továbbra is szezonális nagyon ez az üzlet, ami azt jelenti, hogy az őszi, téli hónapokban igen nehéz, tavasztól nyárig nagyon jó, de hát az egész évet kell tudni működtetni és kiegyensúlyozni, amihez nekünk az kell, hogy mondjuk az őszi hónapokban mondjuk céges rendezvények megtaláljanak minket, amire most már megvan az infrastruktúra, illetve elő kellett rukkoljunk egy olyan üzletággal, ami kapcsolódik részben az almalomhoz, illetve a vendéglátáshoz, viszont a Covid-ból okulva vagy tanulva nem helyhez kötött. Úgyhogy mi tavaly ősszel elindultunk egy kávé üzletággal, az előző kávézásunkra visszautalva, amit azért csináltunk, mert kezdettől fogva a koncepció része volt az, hogy legyen saját termékünk. Tehát van egy étterem, ahol én a vendég megkóstolja a portékákat, ami egy regionális konyha, az a koncepció tovább.
Itt hadd vágjak közben, hogy adódik a kérdés, hogy miért ilyen természetes? Egy étterem az önmagában a saját termék, tehát ezt még meg kell toldani valamivel, hogy működőképesen, anyagilag, vagy inkább kínálati okokból?
Én nem gondolom, hogy egy étterem feltétlenül önmagában életképes, vagy lehet, hogy valamit nagyon rosszul csinálok. Tehát mi azért találtuk ki a koncepciót több lábon álló székként, hogy ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogyha mondjuk ősszel-télen az étterembe kevesebb vendég jön, akkor belepusztuljunk.
Ezt az elejétől fogva igen, így gondoltátok?
Igen, ez az elejétől fogva úgy szólt, csak nem volt alkalmunk rögtön megcsinálni, és szerintem jó is, hogy ezt fokozatosan tudtuk csak megcsinálni, mert túl nagy lett volna a falat, hogy legyen étterem, legyen szállás, nyilván ez a kettőhöz a rendezvény már adódik, és legyen termék. És a termék képviselje azt, amit az étterem képvisel, tehát hogy megkóstolja a vendég az étteremben az ételt, amiben vannak olyan alapanyagok, vagy fűszerek, vagy kenyér, vagy tészta, vagy mindegy, ezen sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, és ez mind volt is, meg van is, amit aztán haza tud vinni, mert van egy kis boltunk ott az étteremben, ahol a polcon meg tudja nézni, meg tudja vásárolni, és aztán erre csináltunk egy webshopot is, egy webáruház, nyilván nem áruház, de egy kis boltot, ami online rendelést is lehetővé tesz. És tulajdonképpen minket az első COVID lezárás alatt ez mentett meg.
Miben vagytok mások? Hogy tudnád megfogalmazni?
Nem tudom, hogy meg tudom egyszerűen fogalmazni, vagy kézzelfoghatóan. Én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy nem ismerünk lehetetlent. Tehát én a nemet, a nem szót nem ismerem. És sőt, azt kell mondjam talán, hogyha valami lehetetlennek tűnik, vagy visszapattanok valahonnan, akkor sokkal jobban izgat, hogy lehet azt megcsinálni. És lehet, hogy azért, mert most itt hangosan gondolkodva próbálom megválaszolni a kérdésed, hogy ezáltal azt gondolom, hogy mi soha nem a könnyebb utat választjuk, ettől van ez az eltökéltség, küzdelem, stb., de azáltal, hogy nem adjuk föl, ezért azt gondolom, hogy olyan megoldásokra jutunk, amik nem hétköznapiak, és ez mindegy, hogy mi ez. Most legyen egy építészeti koncepció, egy étel, egy beszerzés, egy üzleti modell, vagy egy ember megtalálása, vagy ahogy kommunikálunk magunkról. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy mi kitaláljuk a magunk megoldásait időnként lehetetlennek tűnő helyzetekben, ezáltal különleges dolgok születnek.
Honnan ez a magabiztosság? Azt mondod, hogy nem ismersz lehetetlent. Elképzelsz valamit, megjelenik a fejedben az elgondolás, összeáll, és honnan vagy benne biztos, hogy igazad van?
Nem vagyok benne biztos.
Akkor mi hajt?
A remény. Nem tudom. Azt gondolom, hogy a legfontosabb a hit. Valószínűleg egy ilyen soha nem adom föl típusú ember vagyok, hogy erre, ez egy nagyon filozófiai, vagy mert ilyen életfilozófiai kérdés, hogy honnan jön ez, nem tudom, honnan jön ez. Valószínűleg gyerekkoromból jön, ahol azt gondoltam, hogy én független akarok lenni, olyan életet akarok magamnak kialakítani, ahol nem függök mástól, ami megköveteli azt, hogy megtaláljam a magam megoldásait. És valószínűleg ez apránként így a bőröm alá ment, és úgy maradt, és aztán valószínűleg azáltal, hogy ezek így lépésről lépésre sikerültek, bármi legyen ez, hogy mit tudom én, megtanulj egy nyelvet, vagy elvégez egy iskolát, vagy megkapj egy munkát, vagy elvégez egy feladatot, vagy megoldj egy problémát, és gondolom az évek alatt ez aztán így elkezdte kinőni magát azzá, hogy mindenre van válasz, mindenre van megoldás, meg kell találni.
És hogy fogadják a kollégák ezt a hozzáállást, hogy a nem, az nem létező szó?
Hát megosztó nyilván. Nincsenek illúzióim, tehát azt gondolom, hogy ezzel a hozzáállással én nem barátokat keresek, vagy barátokat szerzek, hanem partnereket, társakat, akik képesek és akarnak hasonlóan gondolkodni. És azt gondolom, hogy valószínűleg ez azért van, mert, és lehet, hogy ez rettentő rosszul fog hangzani, de hát föl kell vállalja, mert nyilván ez az igazság, hogy én tudom, hogy ezt nem mindenki szereti, vagy nem mindenki akarja, de én nekem nem vágyom azt, hogy mindenkinek a barátja legyek, vagy mindenkinek tetszen az, amit csinálok. Tehát, hogyha mindenkinek tetszene, akkor azt gondolom, hogy ez egy középszerű dolog lenne. Én nem szeretem a középszerűt. Én valami kiválót szeretnék, és hogyha valaki kiválóra törekszik, akkor nyilván van, akinek tetszik, van, akinek nem. Most legyen ez a végeredmény, vagy legyen az út, ahogy odáig eljutunk, ezért aki ezzel nem tud azonosulni, az viszonylag feketén-fehéren el is határolódik, és azzal nem működik. Viszont aki meglátja benne a fantáziát, olyan is van nyilván, és ezért vannak igen hosszú távú kapcsolatok, akik üzleti kapcsolatként indultak, és aztán baráti kapcsolattá váltak, akikkel évtizedes vagy több évtizedes a kapcsolat. És ezek rettentő értékesek.
Most egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk az Almalomb és Ásványi Rita történetét.